gazdagság, hogy most így ilyen körben lehetünk együtt. A hétvégénknek a témája, amiről közösen gondolkodtunk, és ami alapján tanulmányoztuk Isten igéjét, az öröm volt. Erről szólt az előző két előadás is, és erről lesz szó a mai igehirdetésünkben is. Hallgassuk meg először a Zsoltárnak, a Zsoltárosnak a szavait a 16. Zsoltárból a következőképpen. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak, nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Még egy éneket énekeljünk, és utána pedig imádsággal folytatjuk meg az Isten tiszteletünket. Mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szeretnénk ezen a vasárnap reggelen együtt dicsőíteni téged, hiszen hatalmas Isten vagy, aki méltó vagy a dicséretre, és akihez méltán száll a hálaadás szava. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az elmúlt napokban is számtalan módon gazdagítottál bennünket. A te ígéddel, a te szeretetednek a legkülönlegesebb jeleivel biztossá tettél bennünket arról, hogy nem csak távolról szemléled az életünket, de a mindennapos dolgainkban is előttünk jársz és mellettünk vagy. Urunk, szeretnénk arra kérni, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy ne csak a mi erőfeszítésünk legyen, hogy megtaláljunk téged, hanem hadd éljük át újra annak a csodáját, hogy te magad találsz ránk Krisztus által. Szeretnénk arra kérni, hogy a lélek segítségével te nyisd meg előttünk az ige titkát. Te taníts meg bennünket a benned való örvendezésre, hogy ne csupán öröm kísérletek jellemezhessék az életünket, hanem tőled jövő ajándékként jellemezzen bennünket az öröm te benned. Köszönjük, hogy te látod a mi sokféle terheinket is, amikkel most itt vagyunk. Könyörgünk, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy mi az, amit te el akarsz venni az életünkből, mi az, amihez erőt adsz, hogyan hordjuk ezeket a terheket, hogyan tudjunk szembenézni a saját korlátainkkal, és hogyan fedezzük fel mindeközben a te végtelen, minden képzeletet felülmúló hatalmadat és szeretetedet. Köszönjük, hogy te a mai Isten tiszteletünkre is lelki ajándékokat készítettél el nekünk. Jézus Krisztus érdeméért kérjük, hogy ajándékozz meg minket ezekkel, és add, hogy ne legyünk akadályai a te munkádnak a mi életünkben. Jézus drága nevéért köszönjük, hogy meghallgatsz minket most is. Légy ezért áldott. Ámen. Isten igéjét, ami alapján az ő szent lelkét segítségül híva, az ő üzenetét szeretném továbbadni most nektek. Pál apostol Filippi beliekhez írott leveléből olvasom a 4. fejezet 4. és következő verseiből a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Az előző két előadáson az örömről beszéltünk általában, hogy honnan is származik az öröm, miért is olyan elemi szükségletünk az, hogy szeretnénk boldog emberek lenni. Azt mondtuk, hogy hívő és nem hívő ember ebben mindenképpen egyezik, hogy vágyik a boldogságra és keresi azt, csak a boldogság keresésének az útja tér el nagyon erősen. Azt láttuk a tegnapi nap folyamán, hogy a Szentírás úgy beszél Istenről, mint aki olyan Isten, akitől nem áll távol az öröm, sőt, aki maga is örvendezik az ő népének, örül, hogyha jót tehet az ő népével, örül, hogyha előre viheti az ő övéit, és őket is örömmel töltheti el. És feltettük magunknak a tegnapi nap folyamán a kérdést, hogy vajon, ha Istenhez közel áll az öröm, sőt, az ő ajándéka, akkor vajon miért van az, hogy nekünk keresztényeknek gyakran mégis az a tapasztalatunk, hogy az öröm a mi életünktől olyan távol tud állni időnként. És talán még a nem hívő emberek közül is némelyek előttünk járnak az öröm tekintetében. A mai záró alkalmunkon, úrvacsorás istentiszteletünkön ezt az alcímet adhatjuk az ige tanulmányozásunknak, hogy Isten ajándéka az öröm az ő gyermekeinek. Nem tudjuk a Biblia összes szereplőjét végig tanulmányozni, pedig igen tanulságos lenne. De ma inkább csak Pál apostolra, Istennek egy kedves emberére koncentráljunk, és az ő életéből is egy rövid, pici kis szeletet vegyünk ki, és rajta keresztül közelítsünk az örömhöz, illetve az istentisztelet következő részében összeszedünk majd néhány olyan örömforrást, ami a hívő ember számára örömöt okozhat, amit érdemes számon tartanunk, és ami adott esetben megerősíthet bennünket. Gyakran előkerül kérdésként keresztény körökben, vagy inkább gondolatként, hogy az öröm az sokszor összekeveredik az extázissal. Az értelem nélkül való túlzott boldogság vágyal, vagy így is mondhatnánk mai nyelven túlpörgetett örömmel. Látjuk ezt különböző közösségeknél, keresztény és nem keresztény közösségeknél, ahogy próbálják az emberek érzelmileg ráhangolni, felhangolni magukat, hogy örüljenek. Ennek sokféle eszköze lehet. Lehet az ütemes ének, lehet akármilyen szer, lehet egyfajta tanítás. És ezért sok keresztényben felmerül a kérdés, hogy vajon az öröm az nem mindig kapcsolódik-e az extázis élményéhez, ehhez a túlzott, hamis örömhöz. Testvérek, az eddigiek alapján, amit tegnap láttunk Istennel kapcsolatban, hogy ő maga is hogyan örül, és hogyan bíztatja az övéit, hogy örüljetek, mint ahogy itt Pál apostolon keresztül is, és hogyan mondja azt az ige, hogy a ti örömötök az Úr örömében rejlik, azt kell, hogy mondjuk, hogy az extázis, a túlpörgetett öröm, az az Isten félreértéséből származik, hogyha hívő emberekről beszélünk. Valami olyannak a kiemeléséből és emberi túlhangsúlyozásából, amire mi emberek sajnos nagyon is hajlamosak vagyunk, valamit kiragadunk, és utána azt tesszük a főhelyre. Amikor valaki az Úr Jézust teszi a főhelyre, és valóban naponta újra meg újra hozzámegy, és hajlandó a gondolkodását is megújítani naponként az Isten igéje alapján, az ilyen ember nem fog túlpörögni. Őnek is lesznek hibái, lesznek gyenge pontjai, de Isten meggyőzheti arról, hogy mi az, ami túlzás, és mi az, ami helyes. Az előző két estén két kedves, idősebb testvérünk tett bizonyságot az életéről, és az Istennel eltöltött évekről. Én nagyon nagy örömmel hallgattam őket. Volt közöttük egy férfi, és volt egy asszony. Nagyon különböző életutat jártak be, de abban egyek voltak, hogy mind a ketten az Istenre mutattak. Nem magukról beszéltek, hogy ők milyen ügyes meg okos dolgokat csináltak, nem arról beszéltek, hogy ők milyen traumákon, milyen hihetetlen töréseken mentek keresztül, pedig különösen az asszony testvérnek volt azért erről mondani valója, vagy lehetett volna még több, hanem újra meg újra az Isten munkája lett nyilvánvalóvá az életükben. És számomra az is nagyon bátorító volt, ahogy ez a két ember teljesen magától értetődő, látható derűvel beszélt. És nyilvánvalóan nem azért, mert a bejáratnál a szervezők megmondták nekik, hogy itt most az örömről lesz szó, tehát végig mosolyogni kell, amíg beszélnek. Hanem valami belső békesség volt az, ami sugárzott az arcukon. És azt jól tudjuk, testvérek, hogy egy bizonyos életkor után az embernek az arcára kiül az, ami a belsejében van. Hogyha fösvénység, hogyha önzés, akkor az. Hogyha tisztátalanság, akkor az is kiül. Ha megkötözöttség, az is kiül. De hogyha az Isten békessége van valakiben, az is ott látható a tekintetében, és ott érezhető a szavaiban. Ezzel találkoztunk mi tegnap és tegnap előtt este Isten kegyelmében. És azt láttuk, hogy ezek az emberek nem voltak extatikus emberek. Nem estek túlzásokba, hanem arról beszéltek, hogy Isten sokszor nagyon nehéz körülmények között tartotta meg őket és gazdagította meg őket. Ha szabad ilyet mondani, hogy reális öröm, hogy valóban helyes öröm, akkor azt mondanám, hogy ez a két testvérünk ilyen gyakorlati példát adott elénk, és ilyen példát ad elénk Pál apostol is. Majd a következőkben látjuk, hogy miért. A másik kérdés, amit fel lehet tenni ezzel az igével kapcsolatban, az az, hogy vajon lehet-e parancsra örülni. Azt mondja az apostol, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Erre bátran felelheti valaki magában, hogy de hát, kedves Pál apostol, nekem éppen az a bajom, hogy nem tudok örülni. Hát akkor most rám parancsolsz, hogy örüljek? Hát ez még nehezebbé teszi a helyzetemet. Testvérek, itt ez a parancs, ha úgy tetszik, akkor egy bíztatás. Nem egy olyan parancs, hogy ha nem tartod meg, akkor az Isten haragudni fog rád. Hanem bátorítás egy olyan embernek a részéről, aki sokkal, de sokkal nehezebb körülmények között él, mint közülünk most pillanatnyilag talán bárki. Egy olyan ember részéről, akinek a szava hiteles szó. Aki börtönben van, aki a halálos ítéletét várja, aki komoly betegséggel küzd, és emberileg minden kilátástalan előtte. Nem tudja úgy tartani a barátaival sem a kapcsolatot, ahogyan azt szeretné, teljesen kiszolgáltatott állapotban láthatja magát. És a Filippi levél egy csodálatos levél ebből a szempontból is, tele van örvendezéssel. Örvendezéssel a testvérek miatt, és örvendezéssel mind amiatt, amit Isten végzett és végez az apostol életében. Tehát az apostol a saját tapasztalata alapján bíztatja a Filippi belieket, és bíztat bennünket, hogy szabad örülni minden körülmények között. Sőt, szabad törekedni az örömre minden körülmények között. Hadd mondjak itt a következőkben néhány olyan örömforrást, ami a keresztény életében ott lehet. Sok minden el fog hangozni, Isten adja, hogy kibe az maradjon meg, amit ő nekünk személyesen üzenni szeretne. A keresztény életének egyik alapöröme a bűnbocsánat öröme. Amikor valaki átéli azt, hogy Krisztus által Isten nem hánytorgatja fel nekünk azt a sok minden rosszat, amit életünk folyamán elkövettünk, és elkövetünk ellene és egymás ellen. Testvérek, olyan sokszor beszélünk a bűnbocsánatról, de nagy ajándék, amikor valaki valóban átérzi azt, hogy mit jelent, hogy az Isten feloldozott engem Krisztusért. Amikor valaki átéli azt, amit így mond az írás, hogy Jézus Krisztus maga vitte föl a mi bűneinket testében a keresztfára. És ahogy Ézsaiás könyvében a prófécia szól, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei által gyógyultunk meg. Hadd tegyek ehhez egy személyes élményt, már régóta hitben járó fiatalnak vallottam magam, amikor egyszer egy időszakban úgy éreztem, hogy nagyon nehezen megy az imádkozás, nagyon távol érzem magamat Istentől és Isten magamtól. És elkezdtem könyörögni, hogy Uram, újítsál meg! Add, hogy tudjalak úgy szeretni, ahogyan régebben tudtalak. És döbbenetes élmény volt, amit átélhettem. Isten megajándékozott egy olyan rálátással az életemre, ahogyan ő látott engem akkor. És én, aki olyan elégedett voltam magammal, hogy keresztény fiatalként, hát azért jóval többet teszek, mint sokan körülöttem, elkezdtem látni azt a sok minden nyomorúságot, azt a rengeteg bűnt és engedetlenséget, amit Isten is látott az életemben. És sorra hozott Isten elém képeket, szavakat, lehetőségeket, és egyre inkább elkeseredtem. És azt mondtam, hogy Uram, te tényleg mindezt látod az életemben? És mindezek ellenére nem mondod azt, hogy Tamás, elegem van belőled? Hagyjuk abba ezt az egészet, mert ilyen ember nekem nem kell. Ez volt az a pillanat, nem vagyok egy nagyon sírós fajta, de ezt nem tudtam megállni könnyek nélkül. Mert elemi erővel tört rám az a felismerés, hogy mekkora árat fizetett az Isten azért, hogy én, aki az önigazultságomban, meg sok mindenben úgy bele voltam keményedve, mégis kapjak esélyt Istentől az új életre. Egyszer valaki azt mondta, bocsánat, ha esetleg már némelyek hallották tőlem ezt a képet, képzeljük magunk elé azt, hogy ma itt egy vetítés folyik. És ez a vetítés, ez nem egy film vetítése, egy mozifilmé, hanem az életünk képei peregnek. És sorra itt a fehér falon előttünk feltűnik mindaz, amit Isten látott gyerekkorunktól fogva az életünkben. Amikor az első testvér sorra kerül, és minden gondolat, minden szó és minden cselekedet elkezd pörögni, és minden szándék, egyre nagyobb lesz a csönd. Mert a megbecsült testvér olyan dolgai kerülnek elő, amire senki nem gondolt és nem számított. Az a kedves kép, ami sokakban élt, az egyre inkább összetörik. A mellette ülők egyre távolabb ülnek, és azt mondják, hogy én nem ilyennek tartottalak téged. Hát milyen gondolataid, milyen szavaid voltak, és miket tettél? Ez egészen addig történik, amíg az érintett testvérek nem kerülnek sorra. Testvérek, Isten mindenfajta kendőzés nélkül látja az életünket. De ő megajándékoz bennünket Krisztusban a bűnbocsánat és az újrakezdésnek az örömével. Jó dolog, hogyha a keresztény ember a Zsoltárossal együtt el tudja mondani, az 51. Zsoltárban van ez megírva, hogy add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. A szabadítás, hadd jegyezzük meg, és az engedelmesség, ez mindig össze kell, hogy kapcsolódjon. A bűnbocsánat örömével összekapcsolódik az Isten szeretete megtapasztalásának az öröme. Vagyis amikor valaki rájön arra, hogy az Isten úgy szeret és úgy fogad el engem, ahogy vagyok. Mert ha valaki rádöbben, hogy nyomorult az életem, ez önmagában még nagyon-nagyon kevés. Ez elég a depresszióhoz, elég ahhoz, hogy az ember sok mindent föladjon és beleroppanjon az életébe, ezt sokan megtapasztaltuk már. És hogyha ilyenkor valaki azt gondolja, hogy még az Isten is csak elvárásokkal fordul felém, akkor ez egy olyan teher, amit nagyon nehéz vinni. A Szentírás arról beszél, hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy még az ő egyszülött fiának sem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Ennyire szeret bennünket az Isten, és azt mondja, hogy ha neki adjuk a szívünket, neki adjuk az életünket, akkor ő lesz az, aki azt újjá teszi. Jó, hogyha a keresztjén újra meg újra megerősödik ebben a felismerésben, hogy az Isten így fogad el és így szeret, ahogy vagyok, nem akarja, hogy így maradjak, hanem az ő lelke változtathat meg, hogy más emberré legyen. Pál apostol a Filippi levélben a 4. fejezet 12. és 13. versében beszél a szűkölködni és bővölködni tudás öröméről. Azt mondja, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Nem mondja azt Pál apostol, hogy mindig mindenben bővölködik a hívő ember. Azt mondja, hogy én sem bővölködtem mindig mindenben. Sőt, egy másik helyen, amikor megkérdőjelezték az ő apostoli tekintélyét, akkor nagyon határozottan felsorolta mindazt a szenvedést, amit felvállalt Krisztusért. És abban volt börtön, volt éhezés, volt nélkülözés, és volt megveretés, többször, sokszor megkövezés Krisztusért. A keresztény út az sokszor nem könnyű út, de ha valakit megtaníthat Isten arra, hogy az éppen aktuális helyzetében megelégedett legyen, vagy más szóval, biblikus szóval hálás legyen, tudva azt, hogy Isten annyit ad nekem éppen, amennyire akkor szükségem van ahhoz, hogy ő tovább formálhasson engem, aki ezt megtanulja, az a legnyomorúságosabb körülmények között is meg fogja tapasztalni az Isten örömét. Egy Szilágyi Sándor nevezetű erdélyi lelkipásztor tett bizonyságot a hitéről, egy interjút lehetett vele látni. Ő azt hiszem, hogy talán 8,5 évet töltött el Románia legdurvább börtöneiben. És egészen hihetetlen volt azt hallani, ahogy ez az ember nagy békességgel és nagy örömmel beszélt mindarról, amit Isten ajándékképpen adott neki a börtön évek alatt. Nem arról beszélt, hogy a családjától elszakították. Nem arról beszélt, hogy hányszor verték meg. Nem arról beszélt, hogy kin mit kell neki behajtania és hogyan fog ő revansot venni mindazért, ami őt érte. Pedig ezekről is beszélhetett volna joggal. Hanem az Isten munkájáról beszélt, amit ő végig láthatott a legnyomorúságosabb körülmények között is. A szolgálat öröme szintén egy nagyon jelentős örömforrás lehet a hívő ember életében. Amikor Isten munkatársaivá leszünk, ahogy ezt a Szentírás mondja. Amikor rádöbbenünk arra, hogy én, a parányi ember, aki semmire nem tartom magam talán alkalmasnak, mégis ott lehetek az Isten munkájának a közelében. Sőt, még talán azt a csodát is megtapasztalom, hogy valamit rajtam keresztül ad az Isten másoknak. De nem akarom ezt magamnak tulajdonítani, a szolgáló keresztjén az mindig ilyen hozzáállással tekint erre, hanem azt mondom, hogy ővi a dicsőség, és én pedig, ha megtettem, amit az én Uram rám bízott, akkor tulajdonképpen csak azt tettem, ami a kötelességem. A szolgálat öröme egyébként annak a felismerése, hogy amikor adok, akkor Isten sokkal többet készít nekem annál, mint amit tőlem a másikhoz elkerül. Akár idő, akár energia, akár pénz legyen az. Sok keresztény ember beszél és beszél erről, és tapasztalja ezt, hogy Isten hogyan gazdagít bennünket a szolgálat által. A következő örömforrás az örömszerzés öröme. Ez a szolgálat örömének egy speciális fajtája, hogyha úgy tetszik, amikor azt keresem, hogy a másikat hogyan tudnám boldogabbá tenni. Nem azt keresem, hogy a másik hogyan tudna engem boldogabbá tenni, mert ezt ragyogóan tudjuk keresni gyerekkorunktól fogva, hanem hogy én a másikat. Ami azt jelenti, hogy a saját érdekeimet félreteszem adott esetben, azért, hogy a másikat örülni láthassam. És összekapcsolódik ezzel az az ige, ami arra bíztat bennünket, hogy örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Amikor azt mondom, hogy én nem elkeseredem, amikor látom, hogy a másik örül. Mert hogy jössz te ahhoz, hogy örüljél? Különösen, ha én esetleg egy nehezebb helyzetben vagyok. Hanem azt mondom, hogy milyen jó, hogy te most egy ilyen helyzetben lehetsz. Osztozom az örömödben, mint ahogy osztozni akarok a fájdalmadban is. Ehhez az Isten által megújított szív szükségeltetik, amelyik nyitott a másik ember dolgai iránt, amelyik nem csak a saját életével, örömeivel vagy bánataival van elfoglalva. Sokan megtapasztaltuk ezen a hétvégén, és tapasztaljuk a mai nap folyamán is a közösség örömét. Hogy jó dolog az, amikor Isten testvérekkel ajándékoz meg bennünket, és ezért különösen nagy öröm, hogy most két gyülekezetből is együtt lehetünk testvérekkel. Mert látjuk és tapasztaljuk azt, ahogyan Isten különbözőképpen munkálkodik, de mégis hasonló dolgokat végez el fiataloknak és időseknek az életében egyaránt. És ezért van az, hogyha keresztjének, hitvalló keresztjének találkoznak, akkor hosszas ismeretség nélkül is ott tudják felvenni a fonalat, ahol éppen kell. Mert ugyanaz a Jézus az ő szabadítójuk, és ugyanaz a Jézus az Uruk. Ezért fontos a közösség, testvére. Ezért nem működik hosszú távon az, amit úgy szoktak nevezni, hogy partizán kereszténység. Hogy én, mint egy partizán, betárazok egy életre keresztényként, és élem a magam kis életét külön minden közösségtől távol. Mert ez egy darabig megy, de egy idő után elfogy a muníció. És ha nincs ott mellettem az, aki azt tudná mondani, hogy testvér, te most letértél az Isten útjáról. Testvér, emlékezzél vissza az Isten szabadítására, arra, amit ő neked ajándékozott. Akkor az ember nagyon-nagyon messzire tud kerülni az Úrtól. A közösség sok olyan áldást ad nekünk, amit Isten csak ilyen módon ajándékoz az övéinek. Van egy olyan örömforrás, amit így nevez Gyökösi Endre, az ismert igehirdető és lelki gondozó, hogy mégis öröm. Amikor az ember a körülményei, nyomorúságai közepette, azok ellenére felfedezi az Isten munkáját. Tegnap itt hallottuk, ahogy a testvérünk elmondta, hogy két gyermekét elvesztette. Hogy elváltak a férjétől. és hogy Isten milyen hatalmasan állt mellette ezekben az időkben. Utána mondtam is valakinek, hogy döbbenetes volt őt hallgatni, mert ahogy arról beszélt, hogy a válás kimondásakor, amikor ő úgy gondolta, hogy összeroppan, Isten jelenlétének a különös erejét tapasztalta, ez egészen csodálatos módon rímelt arra, amit én édesanyámtól hallottam. Aki 27 évesen egy kisgyerekkel, másfél éves kisgyerekkel, egy fél éves, vagy három hónapos babával a hasában vesztette el a férjét egyik pillanatról a másikra. És amit ő mondott, az szinte szóról szóra megegyezett azzal, amit tegnap a testvérünk mondott. Hogy amikor ott állt a férje holt teste mellett, akit nagyon szeretett, és várták, hogy mikor roppan össze, akkor megtapasztalta az Isten jelenlétét. És azt mondta, hogy a következő időszak az életében a lehető legnagyobb közelség volt az Istennel. Mert az Isten mint egy körbe fogta őt, ami nem azt jelentette, hogy nem volt sírás, nem volt szomorúság, de azt jelentette, hogy volt egy olyan vigasztalás és erőforrás, ami emberi módon elérhetetlen lett volna, pótolhatatlan lett volna. Ezt jelenti a mégis öröm testvére. Hogy a hívő ember szeméből is kicsordulnak a könnyek, a hívő ember is feltesz kérdéseket, de van, aki letörölje a könnyeit, és van, aki megválaszolja a kérdéseit. És ehhez kapcsolódik az Isten oltalmazó kezének öröme, vagyis a biztonság öröme. Amikor a hívő ember életében valósággá lesz, amit így mond a Zsoltáros, hogy pajzs és páncél az Isten hűsége. Megtapasztaljuk azt, hogy Isten keze valóban hatalmasan körülvesz bennünket. És senki és semmi nem tud hozzánk közel férkőzni, ha csak az Úr nem engedi ezt. Olyan jó testvérek, hogyha ebben erősíthet bennünket a mi Úrunk. Isten megajándékozza az övéit a békesség örömével. Annyi békétlenség van családon belül, munkahelyen, gyülekezetben. Mert nagyon jól tudjuk, és a mostani társadalom ezt erősíti bennünk, hogy mi a jogunk. Hogy mit vasalhatunk be egymáson. Hogy kinek mi a kötelessége velünk szemben. Olyan nagy ajándék, hogyha Isten felnyithatja arra az értelmünket, hogy nekünk semmi követelési lehetőségünk nincsen. Mert ha ő is behajtaná rajtunk az ő követeléseit, akkor elvesznénk. És hogyha ő nekünk elengedett mindent, akkor hogy ne engednénk el mi is egymásnak? Emlékszünk a gonosz szolgáról szóló példázatban, ahol a király mindent elenged, egy hatalmas vagyont az egyik emberének. És utána az kimegy, és egy pitiáner összegért elkezdi folytogatni az ő adósát, aki neki adóssággal tartozott. És akkor azt mondja neki az ő ura, hogy te hűtlen és gonosz szolga vagy. Most tömlöcbe kerülsz, és addig ott maradsz, amíg meg nem fizetsz mindent. Testvérek, emlékezzünk az igére, amilyen mértékkel mérünk egymásnak, olyan mértékkel mérnek majd nekünk is, akkor, amikor a végső elszámolás következik. Lehet behajtani dolgokat egymáson, de az Úristen is be fog hajtani rajtunk dolgokat akkor. Olyan mértékkel mérünk a másiknak, amilyen mértékkel szeretnénk, hogy majd a mi mennyei atyánk is mérjen nekünk. Végül még néhány olyan örömfajtáról szeretnék beszélni, ami úgy gondolom, hogy mérhetetlenül fontos. Az egyik a dicsőítésnek az öröme. Vagy ha másképpen fogalmazunk, az Istenben való gyönyörködésnek az öröme. Sokszor régebben a metrón nézegettem szerelmes párokat, tehát nem kellett nézegetni őket, mert nehéz volt nem látni. És sose értettem, hogy mit tudnak órákon keresztül pusmogni egymás fülében. És emlékszem, hogy határozottan zavart, hogy ilyen bárgyú vigyorral néznek egymásra, mint két ilyen delíriumban levő ember, és folyamatosan beszélnek és nevetgélnek. Hát beszéljék meg, amit akarnak, aztán üljenek normálisan. És nem értettem. Aztán, hát Isten megértette velem, gyönyörködtek egymásban. Szerelmesek voltak egymásban. És a szerelem az azt jelentette, hogy néha bárgyúnak tűnő módon egyszerűen nem teltek be egymással. És ez boldogsággal töltötte el őket. Testvérek, ez a dicsőítés. amikor már nem a bárgyúság részére gondolok, hanem amikor valaki felfedezi, hogy kicsoda Isten, és azt mondja, hogy Uram, te csodálatos vagy. Uram, én szeretnélek téged ma is újra meg újra megszólítani, és elmondani, hogy kinek tartalak, és szeretnélek téged nézni. Szeretnék egyszerűen csak együtt lenni veled. Olyan sokszor azt gondoljuk, hogy az imádság, meg az Isten tisztelet, ezek komoly dolgok, amiket le kell tudni. Ez olyan, mintha az ember a szerelmesével való találkozás is le akarná tudni. Csináljunk valamit. Hát, csinálunk. Ülünk és nézzük egymást, és jaj, de jó. Vagy beszélgetünk egymással. Nem feltétlenül mindig valamit csinálni kell ahhoz, hogy jó legyen együtt lenni. A dicsőítés azért nagyon-nagyon fontos része a keresztény életének, mert ilyenkor erősödik meg a hívő, hogy ki az az Úr, akihez én tartozom. Hogy milyen hatalma van, hogy milyen nagy szeretete van, és így tovább. Ha nem tekintek az Úristenre naponként, és nem dicsőítem őt, akkor az Isten képe, mint ahogy erről beszéltünk az előző alkalmakon, torzulni fog. És azt fogom gondolni, hogy Isten ugyanolyan gyenge, erőtlen, ugyanolyan változékony, mint amilyenek mi vagyunk. De ha őt naponta közelről megnézem, akkor azt fogom mondani, hogy Uram, jöhet bármi, de te veled én ezen is keresztül tudok menni. Sok-sok ilyen zsoltár van például a Bibliában, érdemes ezeket tanulmányoznunk, testvérek, ahol nem konkrét dolgokról beszél a zsoltáros, hanem csak arról, hogy kinek tartja Isten, és hogy ezért mit és hogyan szeretne neki megköszönni vagy dicsőíteni őt. Nagy öröm a hívő ember életében a vezetettség öröme. Amikor átélem azt, hogy nem kell mindent tudnom, és nem kell hívő emberként mindenre választ adnom. És hadd mondjak megint egy személyes példát. Én úgy gondoltam fiatalként, hogy a hívő az mindenre tudja a választ. Nyolcadikos voltam általános iskolában, amikor egyszer úgy megtalált a gondolat, hogy az osztályban a legjobb barátom egy teljesen ateista fiú. Tehát elkezdtem gondolkozni, hogy hát Tamás, ez nem létezik, hogy te ezt elnézed, hogy ez a fiú nem hisz Istenben. Hát ezen változtatni kell. És hát mindig is a tettek emberének próbáltam magam tartani, leültettem a fiút, és neki láttam, hogy keresztjént faragjak belőle. Mondtam dolgokat, ő feltett kérdéseket, és még ki sem mondta a kérdést, én már mondtam a választ. Hát szegény nagyon megdolgozott aznap, 4 órát tartott ez a kérdez-felelek dolog. Utána, amikor befejeztük, én nagyon elégedett voltam magammal, hogy hát ezek után nem jöhet más, mint hogy ő ott letérdel, és könnyek között azt mondja, hogy szeretne új életet kérni az Úristentől. És hát ehelyett ez a fiú azt mondta, hogy hát tudod Tamás, ez nagyon visszataszító dolog, hogy ti keresztényekre mindenre tudjátok a választ, így. Nem is gondolkodtok, csak így nyomjátok a kész feleleteket. Hát ez elég riasztó. Én teljesen meg voltam döbbenve. Hát mondom, mindenre válaszoltam. Hát hogy lehet, hogy ez az ember még mindig itt tart? Hát itt valami komoly gond van. És Isten évek kellett, hogy elteljenek, hogy rá döbbenthessen arra, hogy nagyon nagy veszély az, amikor az ember saját magát és a saját buta kis válaszait próbálja másik kezébe és életébe odanyomni. Mert a másiknak, annak a barátomnak nem rám volt szüksége, meg nem az én nagy bölcselkedésemre, hanem az Úristen szeretetére lett volna szüksége. Arra, hogy abban az esetben esetleg csak csendben együtt legyünk, vagy beszélgessünk, vagy imádkozzam érte. De én nem kértem az Úristen vezetését. Én magam akartam cselekedni, magam akartam szolgálni, és olyan voltam, mint az úthenger, mindent letaroltam magam előtt. Olyan nagy bíztatás az, testvérek, hogy mi kérdezhetünk a mi Úrunktól, a legnehezebb élethelyzetekben is. És ő mindig időben választ ad, ahogy mondja a zsoltáros, ha késik is, bízzál benne, ő nem késik el. És tartsanak ki a testvérek, mert csak 2 örömforrás van hátra, ez is lehet egy örömforrás. Az egyik, amit így fogalmazhatunk meg, ez szintén a Filippi 3 alapján kerül elénk, hogy a cél felé futásnak az öröme. Pál apostol mondja a 3. fejezet 12. és következő két versében. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet cselekszem, ami mögöttem van, azt elfelejtvén, ami előttem van, annak nekifeszülvén, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Ez annak a versenyzőnek az öröme, aki tudja, hogy merre felé kell törekednie. Gondoljátok el, testvérek, hogy milyen nehéz lehet, hogyha mondjuk biciklistákat útnak indítanak, hogy egy országúti versenyen célba kell érni, de valakinek nem mondják meg, hogy hol a cél. Hát az ilyen ember elveszettnek érzi magát. Tekerhet teljes erővel, és lehet, hogy gyorsan halad, csak éppen ellenkező irányba. Pál azt mondja, hogy én látom magam előtt a célt. És mivel afelé törekszem, azért mindent félre rakok, mint egy jó versenyző. És ezért teszek meg mindent, hogy elérjem ezt a célt. Az Úristen megmutatja azt a célt, amit az életünk számára elkészített. És az utolsó örömforrás, ami azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az összes között, az, amit így fogalmazhatunk meg, hogy öröm a halál peremén. Vagy más szavakkal az örök élet öröme. És ez nem magától értetődő, testvérek. Ez nem olyan, hogyha valaki keresztjén, akkor ezt ki lehet pipálni. Hányszor látjuk azt, hogy keresztjének is nagyon komoly küzdelmet folytatnak egy rák diagnózis alkalmával, vagy amikor az idős kor folyamán odaérnek, hogy egyre inkább realitás, hogy el kell menni. Nagyon-nagyon nehéz küzdelem ez, testvérek. Az egyik legnehezebb, hanem a legnehezebb az életünkben. Nagymamám rákos beteg lett, és én akkor sajnos nem voltam itthon, ösztöndíjon voltam, és ő nem engedte, hogy hazajöjjek, mondván, hogy úgysem tudnék segíteni, és neki sokat számít az, hogy beszéljünk napról napra, mert neki még ez öröm meg érdekesség. Nagyon nehéz kérés volt ez. És így az utolsó néhány hónapot tényleg nagyon szorosan végig tudtam követni az utolsó egy-két naptól, vagy egy héttől eltekintve. És emlékszem arra, amikor körülbelül talán 3-4 hónappal az elmenetele, hazamenetele előtt sírva mondta azt a telefonba, hívő ember volt, hogy Tamás, tudom, hogy örülnöm kéne annak, hogy Isten haza akar engem szólítani, de én azt érzem, hogy szeretek élni. És ugyanakkor meg az van bennem, hogy nem szeretnék szégyent hozni az én Uramra. És nem szeretnék úgy elmenni, hogy az ő hozzá méltatlan legyen. Kérlek, hogy imádkozz azért, mondta ő, hogy Isten felkészítsen, és arra az időre kész legyek, amikor el kell mennem. És tudjátok, testvérek, döbbenetes volt az, amiről a családtagok, akik ott voltak vele az utolsó pillanatokig, beszámoltak. Azt mondták, hogy egy református idősek otthonában töltötte az utolsó hetét, mert nem engedte, hogy a család hazavigye, mondván, hogy nem akarja őket terhelni. Állandóan benn voltak nála a családtagok, és azt mondták, hogy nagymama sugárzott. Ő, aki addig nem akart elmenni, megtapasztalta azt, hogy Isten egyre inkább felnyitotta előtte azt a csodát, amit készített Isten az őt szeretőknek, amiről azt mondja a Szentírás, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt, azt készítette el Isten azoknak, akik őt szeretik. És ő volt az, aki elkezdte vigasztalni a családtagokat, és azt mondta, hogy ne sírjatok. Én valami nagyon-nagyon jó helyre megyek. Isten erről teljesen biztossá tett engem, és higgyétek, hogy örömmel megyek, már alig várom, hogy odaérjek. És azok az ápolónők, akik nagyon sok idős embert láttak elmenni, azt mondták, hogy ilyenre nem nagyon emlékeznek. Jártak be a halálos ágy mellé, hogy erősödjenek, és hogy vigasztalódjanak. Testvérek, ez az, amivel megajándékozhatja Isten azokat, akik szeretik őt. Ez nem automatikus. Ez nem olyan, hogy azt lehet mondani, hogy mindenkinek jár, de ez is ajándék lehet a mi Urunktól. És ez is bátoríthat bennünket a saját életünkre nézve is, és egymás életére nézve is, hogy Isten az alkalmas időben ezt is megadja nekünk. Ha úgy látjuk, hogy nem bővelkedünk az örömben, és ezzel szeretném befejezni az ige hirdetést, akkor vajon mit tegyünk? Egyrészt, ha most Isten esetleg bármit, akár egy dolgot is hangsúlyosá tett a számunkra, akkor egyrészt vegyük azt komolyan, vagy tartsuk azt az örömforrást különösképpen is számon. Másrészt pedig szabad az Isten ígéreteit komolyan venni. És szabad számon tartani azt, ahogy Isten betöltötte az életünkben már eddig az ő ígéreteit. Olyan sokszor abból fakad a hitetlenségünk és az erőtlenségünk, ha másképp fogalmazunk, az örömtelenségünk, hogy elhúzunk az Isten szeretetének a jelei mellett az életünkben. Ő számtalan fogódzót adott nekünk, és mi mégis úgy kapkodunk, mint az olyan ember, aki a hirtelen fékező buszon próbál valahogy megállni. Ott a kapaszkodó. Isten maga és az ő ígéretei, az ő ajándékai. Egyszer valaki azt mondta, amikor megkérdezték, hogy hogyan lehet, hogy az élete legnagyobb nehézségei közepette is derűs és békés ember tud maradni. Azt mondta, hogy ő egy kis füzetbe föl szokta írni mindig azt, amit Isten ígéretképpen ad neki. Odaírja a dátumot, és odaírja azt, ami Isten ígérete volt, vagy ha valamit kért Istentől. És a füzetének van egy másik része is, amiben pedig szintén dátummal beírja azt, amikor Isten válaszol az imádságára. És beírja, hogyha Istentől valami ajándékot kap. És amikor kezdene nagyon szomorú lenni, vagy kezdene elbizonytalanodni, akkor nem tesz más, mint kezébe fogja ezt a kis füzetet, visszaolvas néhány lapot, amennyit szükséges, és amikor lerakja, akkor hálaadással van tele a szíve. És rájön arra, hogy ez a helyzet sem megoldhatatlan az ő urának a kezében. És ahelyett, hogy reménytelen lenne, nem tud más csinálni, mint hálát ad Istennek. Hallottunk az öröm játékáról az előző estéken, ami nem volt más az Élet játéka című könyv írója szerint, mint hogy valaki elkezdi megtanulni, meglátni az élet minden dolgában az Isten kezét. És azt, hogy vajon mi az, aminek örülni lehet. Szabad testvérek, ezt is elkezdenünk megpróbálni. És az utolsó, ami a legfontosabb, és ezzel szeretném befejezni, ami az el nem múló örömnek a titka, amikor valaki megtanul Jézusra nézni minden körülmények között. Jézusra, aki szidalmaztatván nem szidalmazta azokat, akik őt bántották, a gyűlölőit nem gyűlölte, aki az Isten akaratát minden körülmények között felvállalta, és elénk élte azt az életet, amire minket is szeretne Isten formálni. Aki elkezd egyre jobban Jézusra nézni, és egyre kevésbé magára és a környezetére, az megtapasztalja azt, hogy Isten formálja a gondolkodását, és formálja az életét. Az örömre való törekvés, az tehát nem lehet egy görcsös akarás. Mert, ahogy szoktuk mondani, a görcsös erőlködésből mindig csak valamilyen nyögdösős dolog jön ki. De nem egy őszinte valóság. Ha valaki Jézusra néz, az ajándékképpen, ahogy az elején mondtuk, megkapja Isten örömét is az életében. Kívánom, hogy ez minél többünk mindannyiunk életében így legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, dicsőítünk téged, hiszen te vagy az, aki ezt a világot minden csodájával, szépségével együtt megteremtetted. És aki annak ellenére fenntartott, hogy mi mindenféle módon próbáljuk azt tönkretenni. Köszönjük, hogy a te hűséged és a te kegyelmed még mindig nem ért véget, sőt, mindörökké tart. Köszönjük, hogy te eleve elvégezted, hogy meg akarod menteni azokat, akik hozzád kiáltanak. És hogy te nem gyönyörködsz a bűnös halálában, hanem életet akarsz ajándékozni mindannyiunknak. Köszönjük Istenünk, hogy az a néhány örömforrás, ami most talán olyan soknak tűnt, még mindig csak egy pici szelet abból, amivel te megajándékozol bennünket. Szeretnénk arra kérni, hogy most mégse az örömök járjanak elsősorban a szívünkben, hanem hadd csodálkozzunk rá Krisztusra, akiben van a mi megtartatásunk és a mi bűneink bocsánata, aki által nekünk ajándékoztál mindent, ami csak szükséges az életre nézve. Szeretnénk, Urunk, őt megismerni egyre jobban, és szeretnénk rajta keresztül hozzád is közelebb kerülni. Köszönjük a te drága szent lelkedet, aki által munkálkodsz most ebben a pillanatban is a szívünkben. Könyörgünk, hogy az ördög munkáit rontsd le körülöttünk és bennünk is, hogy a mi gyenge, erőtlen életünk, akár csak a mi testvéreinké tegnap előtt este, hadd mutassanak rád egyre inkább, hogy a barátaink, családtagjaink, munkatársaink, az idegenek körülöttünk hadd tapasztalják meg a te szeretetedet, és hadd tapasztaljuk meg mi magunk azt az örömet, amit a veled való közösség jelent minden körülmények között. Kérjük, Urunk, hogy most, ahogy a szívünk csendjében folytatjuk az imádságot a saját szavainkkal, a te lelked adjon nekünk őszinteséget és bátorságot, hogy elmondjunk neked mindent, amit most elénk hozol. Köszönjük, hogy ezt bátran megtehetjük Jézus nevében. Amen. Most folytassuk a saját szavainkkal a megkezdett imádságot. Pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt azokat a testvéreinket, akik nem tudnak az úrvacsora vételre, az úrvacsorai közösségre maradni, áldással elbocsátanánk, én azt kérem, hogy egy éneket most énekeljünk, utána vesszük az áldást, és utána pedig azokkal, akik tudnak maradni, folytatjuk az úrvacsorai közösséget. Most tehát ilyen következik. fennállva vegyük Isten áldását. Így szól az Úr. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Amen. Isten legyen azokkal a testvérekkel, akik útra kelnek, viszontlátás, áldás, békesség.